Péntek van, ez a fintech világa, szokás szerint itt van Szupán Marci, a PIK alapítója, és Nivet Annát hívtuk meg a stúdióba, a Behive társalapítóját, viselkedéstudomány. Ez kerül most a fintech fókuszba, ez egy nagyon érdekes dolog, és nagyon örülök, mert megint hölgy vendégünk van, ez üde színfolt, és ez egy lánc, ez egy gyöngysor, egy sorozat.
Most, tehát most negyedik, belehúztunk.
Nem? Negyedik vagy ötödik kiadás, és öt vagy hat éven keresztül nagyon kevés példa volt.
Sőt, úgyhogy, az is lehet, hogy jövő héten is folytatjuk.
Annát nagy szeretettel köszöntjük itt. Szóval miért viselkedés tudomány, Marci?
Hát nehezen tudnék olyan adást mondani az elmúlt 7 évünkből, pedig volt egy közel 400 darab, hogy ne említettük volna ezt. Nevén nevezve ritkán említettük, vagy érintettük, de egyébként mindig tudom, amikor arról beszélünk, ügyfélélmény, élethelyzethez való kapcsolódás, miért sikeres egy szolgáltatás, miért nem sikeres egy szolgáltatás, mi történik, miért van kriptohype, stb.
Miért szeretik azt az árut, miért fizetik meg az árát.
Miért tudnak cégek nagyra nőni ingyen ebéddel, és utána hogyan tudnak megpróbálni pénzt szedni a szolgáltatásukért. Ezeknek a hátterében gyakorlatilag mind-mind viselkedéstudomány húzódik, hol jobban átgondoltan, hol kevésbé. Általában a sikeresek jobban átgondolják ezt, és egy ilyen alapra helyezik a termékeiket, szolgáltatásaikat. Legalábbis a termékfejlesztésnél viselkedéstudományt azt segítségül hívják, és azért gondoltam, hogy nézzük meg, hogy egészen konkrétan egy picit ennek a mélyére menve az alapokhoz nézzük meg, hogy ez a fintech szektor tekintetében hogyan néz ki.
Hát az esően megcsináltak erről, ugye, egy kutatást is.
Igen.
Szektor-specifikus kutatást.
Igen.
Mi volt az oka, hogy pont ezzel a szektorral foglalkoztak?
Azt látjuk, hogy alapvetően az egyik legnagyobb érdeklődés ez a viselkedéstudományok felé, így a piacon a banki és a fintech szférából érkezik alapvetően. Ugye ez visszamegy oda is, hogy nagyon sok akadémiai kutatás alapvetően a pénzügyi döntéshozatalt vizsgálja, és ennek kapcsán ugye ez alapvetően itt csapódik ki a leginkább.
Ez nagyon szimpatikus, a Forbes-ban olvastam egy cikket önökről, ez egy főként hölgyekből álló, ugye?
Igen.
Iskolatársak volt a Corvinuson, emlékszem?
Igen, a társalapító Maráhellel alapszakon találkoztunk, a Corvinuson, és utána csatlakozott hozzánk Noémi, aki szintén Corvinusos volt.
És kitalálták azt, hogy a viselkedés tudományt bocsátják áruba valamilyen módon, ha nem bántó ez a kifejezés?
Alapvetően tanácsadói szférába készültünk, és volt több ilyen tantárgyunk is, ami annyira új és annyira innovatív volt a meglévő klasszikus közgazdaságtani modellekhez képest, hogy abszolút így a szerelmesei lettünk. Ugye ennek két lehetőség volt, vagy elmegyünk akadémiai vonalon, de az egyikünket sem izgatta olyan mély
mértékben.
Pedig
egy jó székfoglalat is meghallgatnék magától. Lehet, hogy ez így az igaz. Igazából arra kíváncsiak, hogy megértsük az emberi viselkedést, hogy én mit fizetek meg, mi az az ár, amit megfizetek, mi az, ami tetszik, mi az az applikáció, ami nekem kedvező az elrendezése, hogy mi van a tudat alatt, valami ilyesmi?
Tulajdonképpen igen, mert amikor alapvetően a döntésén 90% a tudat alatt történik, amikor megkérdezünk valakit arra, hogy miért ezt választotta, vagy arra, hogy miért azt a döntést hozta, elkezdjük az irracionális döntésünket racionalizálni. És racionális keretek közé tenni tulajdonképpen, ami már egy szűrt vélemény, amit mit csinálunk, mi tudatalatti szinten mérjük ezeket a döntési faktorokat.
Hány döntést hozunk egy nap? 10 000, 20 000?
35 000 körülbelül.
Az élethelyzet függő.
Igen, attól meg, hogy mennyit vagy ébred, ez is nagyon fontos.
Igen.
Ha már azt mondtad, Marci, hogy ügyfélélmény, hát ez itt most akkor bele a közepébe, ugye? Tehát lássuk meg azt, hogy két vagy három applikáció vagy konkurens fintek közül, ugye hányféle finteket hoztál ide az elmúlt tényleg 6-7 évben, meg lehet mondani 10-15 kategóriában dolgoznak, de melyik fut be, melyik nem fut be, melyik tetszik, melyik nem tetszik, ez pont úgy, mint a színek, formák, vagy bármi más.
Abszolút, és egyébként most, hogyha megpróbálunk ilyen nagyon magas sorra tekinteni tényleg erre a közel 400 adásunkra, amit csináltunk itt az elmúlt években, az látszik, hogy azért függetlenül attól, hogy milyen fintek alszektorban tevékenykedik egy cég, egyértelmű mintázatok rajzolódnak ki. Most, hogyha csak ilyenekre gondolunk, hogy legyen nagyon egyszerű a regisztráció, gyors, legyen valami ingyenes termék.
Legyen benne valami szexi.
Aztán legyen valami komplexebb dolog, amiért akár már hajlandó vagyok fizetni. És ez mindegy, hogy ez egy kártyaterméke, egy pénzküldés, egy online bankolási megoldás, egy vagyonkezelés, egy biztosítás. Ha belegondolsz, az összes sikeres egy kaptafára épül föl. Nyilván vannak azért ilyen nagy halmazok, hogyha is nem az a fintech al szektorok tekintetében, amennyiben csoportosítunk, ezek az ilyen beágyazott pénzügyi megoldások, ezek egy picit más kategóriába tartoznak, mert ezek ugye nagyon élethelyzethez igazodnak, tehát az, hogy BNPL-t igénybe vegyünk, ahhoz nem kell előre eldönteni és letölteni egy appot és kitalálni, nekem ez kell. De ez már inkább egy ilyen viselkedés alapú csoportosítás a szolgáltatásoknak, de igen, egyértelmű mintázatok látszanak, és körülbelül elmondható, hogy ugyanattól lesz sikeres, körülbelül, tehát ezt azért torzít, meg túlzok, de körülbelül ugyanattól lesz sikeres egy vagyonkezelési app, mint egy neobanki app, vagy mint egy kriptós app.
Na nézzük akkor, jó, tehát mivel tanáljuk a Beehive-nál, viselkedés tudományból csinálnak üzletet tulajdonképpen. Ezt olvastam valahogy, nem saját gondolatom. Oké, és a fintech szektorból meg a bankoktól kapták a legtöbb felkérést, megkeresést, mert ők nagyon innovatívak, meg kérdezik azt, hogy igazából lássuk már meg, hogy ki a fogyasztónk, meg miért választ minket, vagy mikor választ minket.
Igen, a nagy bankok is érdeklődnek alapvetően.
Jó. Ez csak egy felsorolás volt, igen. De a fintechek meg nyilván nagyon mozgalmasak, nagyon mozgékonyak, rajta vannak a rezdüléseken, és ez érdekelheti őket.
A bankok meg tudnak fizetni.
Jó, igen. Mik volt a legfőbb csomópontok vagy megállapítások?
Hát az egyik ugye a status quo-nak az elhagyása, ugye már van egy beépült rendszer a banknál, ott vagyunk, és ez a kényelem, ez ott tart minket. A másik része az a bizalomfaktor, tehát hogy igazából a bizalmi faktoron dől el minden tulajdonképpen, és ez akár ott is megjelenik, hogy mondjuk nem bízok egy nagy bankban olyan szinten, hogy nagyon drága áron váltja mondjuk a valutát, ezért volt mondjuk akár a Revolutnak a térnyerése, hogy ott a bizalom, hogy középárfolyamon vált, és kvázi garantált volt, az abba az irányba vitte el. És ezek azok a faktorok szerintem, hogy kinek hol sikerül bizonyos funkciókban akár brand kapcsán azt a bizalmat felépítenie, de ez összekapcsolódik amúgy azzal is, amit a Márton mondott, én abszolút rá tudok kapcsolódni, hogy az észlet értéke is mondjuk egy terméknek, hogy van egy funkcionális, hogy én tudok fizetni, de van ennek egy mondjuk úgynevezett személyes vagy szociális része, hogy én egy nagyvárosi innovatív valaki vagyok, aki mondjuk fintech szolgáltatásokat használ, van ennek alapvetően olyan része is, hogy egy ilyen kényelmi faktor, vagy maga a környezet, tudok biztosítást vásárolni, alapvetően nem kell bemenni a bank fiókba. Szóval, hogy nem egydimenziós alapvetően, hanem ennek nagyon sok szociális faktora is van.
Igen, amiből összeáll a választás.
Igen.
De nyilván minden korosztály más és más. Láttam a kutatást, meg bele-bele néztem, azért nem egy nagyon könnyen fogyasztható valami. Tehát a hány generáció, vagy akár azt mondom, hogy férfiak, nők, az sem mindegy, ki az ügyfél.
Igen, alapvetően ez a riport reprezentatív volt a magyar lakosságra, de a demográfiai faktorok mellett nagyon sok viselkedéstudományi faktort mérünk. Személyiség, kockázatvállalási hajlandóság, innovációra nyitottság, egy csomó olyan faktor van, ami alapvetően a nap végén befolyásolja. Például érdekes lehet, hogy akik a legkönnyebben az ilyen early adopters, tehát akik a legkönnyebben és legelsőként ha kezdenek el használni, igen, egy applikáció, mondjuk egy fintech szolgáltatót, ők alapvetően nem szorongóak, tehát a neurotikusságuk nagyon alacsony, nagyon magas a nyitottságuk, és legalább közepes a kockázatvállalási hajlandóságuk.
Ez miért jó egy most piacon lévő fintech cégnek? Hogy ezt a riportot mondjuk ők megismerik, és ezeket a dolgokat a papíron is látják, ami egyébként egy részek nyilván kikövetkeztethető.
Azért, mert meg lehet fogni azokat a faktorokat, amivel lehet egy olyan döntési környezetet lehet építeni, ami valamilyen módon tereli a viselkedését az egyénnek. A szabad akarat az mindig megmarad, ez nálunk mondjuk alapszabály, hogy nem kényszerítő erő, hanem szabad döntés hozhat, hogy mondjuk melyik csomagot választja.
Piros vagy kék.
Igen, alapvetően. Viszont amúgy pontosan lehet látni, hogy mondjuk a nyitott a budapesti lakosoknál az alapcsomagba melyek azok azok a funkciók, amik tartoznának, és mi kéne ahhoz, hogy ő a prémium csomagra váltson. Melyik funkciók, milyen keretezés, milyen típusú emberekkel kéne hirdetni például. Minden olyan faktort meg lehet határozni, hogy elérjünk egy adott célcsoportot, és őt ebből a szándékból, hogy ő mondjuk váltson, valóban tevékenységé. Igen.
A fintech cégnek ez mitől izgalmas, Marci?
Hát a fintech cégben sem általában viselkedés tudományi szakemberek ülnek, tehát attól, hogy vannak nagyon jó programozók, meg tehetséges gondolkodók, stratégek, dizájnerek, jó esetben egy fintech cégben, vagy fintech cég beszállítói között, ezek nem, egyáltalán nem triviális dolgok. Nekünk is rengeteg fejtörést, challenge-et, kihívást okoz az, hogy összerakjuk, hogy egy termék hogyan épüljön föl, mi legyen a user journey, mivel találkozzon először az ügyfél, mi legyen egy csomagban. Mi itt egy picit ugye mások vagyunk, mert B2B szolgáltatunk, tehát ilyen tekintetben meg mondhatom, hogy könnyebb a dolgunk, mert nem azon múlik a sikerünk, hogy az end userek
szimpatizálnak-e, vagy nem, rácukkannak, vagy nem.
Viszont, igen. Hogyha a mi B2B ügyfelünk azt látja, hogy az end userek nem használják a mi megoldásunkat, tehát ilyen tekintetben megmondhatom, hogy egyébként nehezebb dolgunk van, mert nekünk úgy kell megalkotni ezeket a termékcsomagokat, egyrészt technológiai oldalról ez egy kihívás, hogy moduláris legyen, tehát a mi B2B partnerünk legózni tudjon. Ezt technológiai oldalról megugrottuk, ebben elég jók vagyunk, viszont gondolnunk kell arra is, hogy mondjam, érdemes beépíteni viselkedéstudományi elveket, alapelveket, és érdemes ilyen alapozást csinálnunk, hogy segítsünk. Jobban eladható lesz a termékünk egész egyszerűen, hogyha a B2B partnerünk látja azt, hogy na igen, ezt a terméket az én end usereim szeretni fogják. Viszont ott sokkal nagyobb a minta, tehát amíg egy konkrét végfelhasználókat kiszolgáló brand azt mondja, hogy na nekem ez a nem tudom, 3 perszóna kell, vagy mondjátok meg, hogy milyen perszóna kell nekem, addig mi worldwide értékesítjük a platformunkat, tehát egy kicsit ilyen általánosítást kell alkalmaznunk, amikor ilyen meghatározásokat próbálunk
tenni. Meghájvosítsuk akkor ezt a dolgot.
Ami még szerintem ehhez kapcsolódóan fontos, hogy a fintecheknél ugye minél könnyebb, minél egyszerűbb ilyen flow-k, az nagyon-nagyon sokat számítanak, meg bentartják ebben a rendszerben, meg használatra szoktatják rá az ügyfeleket, mert azt láttuk még, hogy minél magasabb valakinek ez a pénzügyi tudatossága, meg edukáltsága is, annál elégedettebb egy szolgáltatással. És ugye annál több dolgot is lehet neki eladni alapvetően. Úgyhogy ilyen szempontból akár a fintech szférának is nagyon fontos szerepe van az edukálásban szerintem, mert ez érdekes számomra alapvetően, hogy minél inkább tudják edukálni az ügyfeleiket, annál elégedettebbek lesznek alapvetően a szolgáltatással is.
Ez egy picit annak a kategóriája, amit mondasz, hogy felmegyünk Facebookra és megnézzünk egy ilyen posztot, hogy nem tudom, jön a digitális euró, és akkor nem a halálra edukált emberek kommentelgetnek oda, csak a készpénz, menjenek a francba a bankok, tehát hogy ez alapvetően úgy van, nyilván aki nem edukált, ez nem érti adott esetben, hogy ő miért nem tudja jól használni azt a szolgáltatást, és akkor elégedetlen lesz, aki meg edukált, ez jól használja, körülbelül ez van-e mögött, nem? Vagy egy ilyen nagyon leegyszerűsítve.
Igen, illetve hogyha egyszerűbb az applikáció, vagy maga a flow, azt érzi az ügyfél, hogy ő ezt érti. Nem kelt egy olyan frusztrációt, hogy hülyének érzi magát, kvázi szakértőbbnek érzi magát.
Magabiztosabb
is, és akkor emiatt is elégedettebb.
Férfinő relációban?
Ez érdekes, mert a kockázatvállalási...
Pasik csinálják, bocsánat, igen, ezt a Marci cégéből tudom, meg egyébként is, igen, nagyrészt férfiak csinálják.
Igen, és ugye azt mondtam, hogy kockázatkerülés, vagy kockázatvállalás, az közepes, vagy annál magasabb kéne legyen az early adopterek között, és alapvetően...
Ők inkább férfiak.
Igen, a kockázatvállalási hajlandóság összefügg a tesztoszteron szinttel.
Pontosan, mert nem véletlen kérdeztem ezt a férfi, nem azért erőltettem, csak itt azért mostában beszélgetünk itt a Marcival meg a vendégekkel arról, hogy miért alul reprezentáltak a pénzügyi vagy a fintech döntéshozók között a hölgyek. És annyira örülök, hogy megnéztem a cég történetet, hogy maguk ott 2-3, nem tudom hányan, 4-en összejöttek hölgyek, aztán már bevettek egy-két pasit is. Ez egy hihetetlen hiánypótló szerintem, hogy ilyen is van.
Alapvetően a vállalkozás alapítást alapítóként ez összefügg ugye a kockázatvállalással is, viszont nagyon fontos egyrészt a reprezentáltság, vannak-e olyan példaképek, illetve ezek a sztereotípiák nagyon működnek. Most készülve erre az adásra picit olvasgattam erről is, összefügg alapvetően azzal, hogy ha például volt erre egy kísérlet, hogy azt mondták, hogy itt ez a matek teszt oldják meg, vagy úgy találták, hogy a nők alapvetően rosszabbak a matekban, te egy lány vagy, írd meg ezt a matek tesztet, és rosszabbul is teljesített a kontrollcsoporthoz képest. Tehát, hogy ez
már
a...
eleve beterélték abba, igen, a súszniba.
Igen, tehát, hogy ezek a sztereotípiák, meg amit a környezet ad vissza, azok működnek ilyen szinten is. Ilyen szempontban azt mondom, ezt oktatás területén, illetve tényleg ezekkel a példaképekkel nagyon fontos, hogy jelen legyenek, és tudják terelni a fele, vagy egyáltalán ne vegyék el a lehetőséget már iskolában.
Hogy... találják ki.
Igen.
Ugye? Hát végül is Marcet ennek nagy követe vagy ennek a dolognak.
Erről szól a Women Finance programunk a cégcsoporton belül, abszolút az edukációt és a példaképeket emeljük ki mi is, tehát én nem azt gondolom jó megoldásnak, hogy rá van erőltetve egy igazgató tanácsa.
Egy grémiumban azért tegyünk be 3-at vagy 5-öt, mert akkor az a fele.
Ez sosem működik, ez, ha megnézzük az ESG szabályozásokat, ott se igazán működik, meg ebben ezekből általában ilyen bohózatok lesznek, mint a Netflixes filmek. Hogy...
Én a startup alapítók nemi arányát tudom. 4 férfi alapító rajt, és egy nő. Igen.
Kitekni az alacsonyabb még amúgy még az ilyen országtól függően 8-15% között van.
Szóval, amit kitaláltak a Beehive-nál, az mennyire piacképes? Mert azt olvastam, hogy nagyon nagy az érdeklődés Magyarországról is, meg mindenhonnan máshonnan is.
Piacképes, alapvetően azt látjuk, hogy amikor elkezdtük, volt egy tucat ilyen cég, inkább mondjuk Londontól nyugatra, de most már vannak a skandinávoknál is, törököknél is, Indiában is, tehát hogy egyre több ilyen cég van, mi látjuk az érdeklődését, látjuk a relevanciáját, nyilván a cégek is azt szeretnék jobban megérteni, hogy hogyan hoznak döntést az ügyfeleik, vagy a leendő ügyfeleik, úgyhogy abszolút megállja a helyét a piacon.
Milyen szektorok érdeklődnek még leginkább? Azt mondta, hogy a pénzügyi szektor, igen.
A biztosítás az nagyon erősen, ugye ott egy rendkívül absztrakt termékről van szó, emiatt is nagyon sok ilyen tudatalatti torzítás fellép. Az egészségügy, akár magánegészségügy, akár ez a medtech technikai vonal, ugye ott meg leginkább a bizalmi faktor iránt, mert ott még érzékenyebbek vagyunk erre. De ugyanúgy jelen van az FMCG termékek, vagy a mobility, tehát hogy nagyon divers, de mi azt látjuk alapvetően, hogy biztosítás és egészségügy.
Az utolsó dolog, hogy neked ebből a riportból vagy kutatásból mi volt, amit használni tudsz mondjuk a Peaknél?
Nem tudok kiemelni ilyet, mert az egész nagyon, nagyon izgalmas volt. Egy csomó minden olyan volt, amit így ott sejtettem, tudtam, de nem mondtam ki, de
most meg vagy erősítve.
De meg vagyok erősítve, ez is egy nagyon fontos dolog, voltak új információk is, de hogy azért volt jó ezt olvasni, valóban egyébként egy masszív olvasmány, de minden sora szerintem nagyon hasznos.
A viselkedés tudomány a fintech szolgálatában nagyon szépen köszönöm, Szupán Márton, Pik, Nivelt, Anna, Beehive társadalat, Pitó, köszönöm szépen, itt voltatok.
Köszönöm szépen.